9 kilométerrel távolabb, a Csúszkijé főút mellett 400 méterrel. A Sphinx élt. Csendben sírt. Az ujjai még mindig a karfa szivacsbélésébe martak. Landolás közben a körmével tovább tépte a műbőrkárpitot. A feje előre bukott. Sírt. Elmúlt 70 éves, de mint egy kislány úgy pityergett. A rá jellemző büszkeség utolsó morzsája megakadályozta, hogy az okogás hangosan feltörjön belőle. Próbálta magába folytani a sírást. Szipogott. A mindig magabiztos és erőt sugárzó Vlagyimir Putyin pár perc alatt éveket öregedett. Most összetört, kiégett vesztesnek tűnt. Közben már gyűlt benne az indulat, szedte össze az erejét, és ez összevegyült a döbbent örömmel, hogy mégis túlélte. Hogy ő ezt is túlélte. Ennek ellenére meg sem mozdult. A sokk és a bosszú szomj mérgező keveréke egyre csak falta belülről. Közben a sírdogálás zihálássá lassult, még kétszer szipogott, aztán újra szfinxé merevedett. Előtte a méretes fotelekben a két pilóta szintén túlélte a becsapódás pokoli táncát, a fél percnyi lázálmot élet és halál között. Miközben Putyin kővé dermedve ült és sírdogált, ők már egymást tapogatták, vérnyomokat kerestek a másikon, végül pedig buta, gyerekes vihorászással egymás nyakába borultak. Aztán hátra néztek. Tapogatni kezdték a kőszobrot is, de nem láttak rajta sebet, törést, vért, csak a sokkot a tekintetében, úgyhogy lögdösték. Hé, elnök úr! Túléltük, minden rendben! Jöjjön! De Putyin továbbra sem mozdult. Iván Kozsedub kikapcsolta a biztonsági övét és megpróbált felállni. A pilóta fülkében egyetlen ablak sem tört be, a landolás ringlis pilje belülről megkímélte a repülő elejét. Kívül a pilóta fülke ajtaján izzott a roncsolt héj szerkezet, a kavics felszín daráló csiszolása felhevítette a fémet, a deformálódott képtest szikrázva zihált, de bent ebből semmit sem lehetett érezni. A főpilóta alig bírt lépni. Most érzékelte először, hogy az őrület pillanataiban valamibe beszorulhatott a lába, vagy a pörgés neki csaphatta a bokáját valamelyik kiálló karnak, fémkapcsolónak, valaminek, amire nem is emlékezett, minden esetre a bal lábfeje nem mozdult. Amint ráállt, összebicsaklott a súlytól. Megkapaszkodott a pilótaülés háttámlájában, de továbbra is Putyin felé támolygott. Ki akarta kapcsolni az elnök biztonsági övét, és valahogy kilendíteni a sokkos állapotból. De ahogy odanyúlt a csathoz, Putyin azonnal oda kapott és ütni kezdte a kezével, ellökte, dühötten küzdött vele, aztán teli torokból ráordított. Hagyjon már! Üvöltötte. Vad erővel hadonászott maga körül, lengette a karját, mint egy elmebeteg, és zihálva őrjöngött. Takarodjanak! Takarodjon mindenki! Te is takarodj! Mocskos, rühes banta! Megkeserülitek! A kurva anyátokat! Mindenkinek a mocskos kurva anyját! Tovább csapdosta Kozsedub kezét, de a főpilóta nem adta fel, megpróbálta kiszabadítani az őrjöngő Putyint. Annak ellenére, hogy ő maga is épp hogy túlesett a landolás szörnyű rémálmán, és lehet, hogy eltört a lába, olyan nyugodtan szólt Oroszország elnökéhez, mint egy pszichoterapeuta. Jöjjön Vlagyimir Vlagyimirovics, ki kell szállnunk, nem sokára ideér a tűz. Ebben egyáltalán nem volt biztos, sőt, azt sem tudta, hogy van-e bárhol a fedélzeten tűz, de ez mindegy is volt, mert tudta, hogy az egész gép úgy, ahogy van, bármikor felrobbanhat egy ilyen landolás után. A szárnyakban még bőven volt kerozin, amikor eltalálták őket, aztán az egyik szárny még le is törött, és levált a farokrész. Menjünk, elnök úr, ismételte meg Iván Kozsedub, miközben határozottan lefogta Putyin mindkét kezét. Az elnök, mintha három ütés érte volna, abba hagyta az ellenállást, és belenézett a pilóta szemébe. Az arcuk alig 20 centire volt egymástól. Maga meg kicsoda? Na, mondja, ki a büdös franc maga? Sziszegte a pilóta felé, és fél bolond módjára vihogni kezdett. A tekintete követte a pilóta karját le egészen oda, ahol a szétmart karfára szorította a kezét, aztán így maradt. Bámulta a kezet, ami lefogta az ő kezét. Elcsendesedett. Közben a törött karú Anton Szoboljev is kikászálódott az üléséből, és Putyin vállára tette az épségbe maradt kezét. Elnök úr, mennünk kell. Az ő hangjában sem volt nyoma utasításnak, segíteni akart. Aztán még azt is hozzátette, szinte könyörögve. Hallgasson ránk, tényleg. Putyin felhorkant. Ha, még csak az kellene. Ez volt az arcára írva, de itt hirtelen vége szakadt a jelenetnek, mert a nyitva hagyott ajtajú pilóta fülkébe berobbant Fyodor Shatilov két másik muskétással. Ekkor még nem tudták, hogy csak ők hatan élték túl az Iljuzsin elleni támadást. A három testőr, a két pilóta és Putyin. Shatilov, amíg mindig precízen elválasztott, csillogó vörös hajával, kék öltönyben és vörös nyakkendővel, a fényesre boxolt fekete cipőjében úgy nézett ki, mint aki nem is ezen a gépen utazott. Mint aki át sem élte a túlvilág invitálását, ezt a lidérc nyomást, és csak az imént lépett a fedélzetre, hogy segítsen ezeknek az idegösszeroppanás szélén támolygó embereknek. A nyakában kék zsinóron még mindig ott lógott az elnöki testőrök Kremlbe érvényes belépőkártyája. Tegnap este óta még azt sem vette le. Megragadta Putyin karját, aki neki is megpróbált ellenállni, de Shatilov rá sem hederített, félrelökte a kezét, kicsatolta az övét, és részben le is fogva a hadakozó elnököt, megragadta a vállánál, a karját átvetette a saját nyaka mögött, a mellkasa előtt összefonta Putyin ujjait a sajátjával, és már vonszolta is kifelé. Húzta keresztül mindenen, törmeléken, halott emberek tetemein, vérfoltokon át. Közben rá sem nézett a szétlocsant homlokú Gyuminra, a főnökére, csak bukdácsolt Oroszország elnökével a hátán, a folyosó ajtónál nyíló vészkiárat felé. Putyin abbahagyta az ellenkezést, de nem állt a lábára, csak hagyta, hogy cipeljék. A két másik testőr közül az egyik, egy tüskehajú, birkózó alkat eléjük szaladt, s már nyitotta is az ajtót. Megragadta a hosszú alumínium kart, és jobbról félkörívben átforgatta balra. Közben a lábával kifelé tolta a bejárati blokkot, aztán felrántotta az automata pumpa karját, és megvárta, amíg pár másodperc alatt felfúvódik a levegő csúszda, aztán kilökte a vészkiárat ajtaját. Szerencsére minden működött. A testőrök még mindig nem tudták, hogy mi történt pontosan, hányan haltak meg, fogalmuk sem volt arról, hogy a gép ketté törött, de arról sem, hogy hol vannak egyáltalán. Úgyhogy, amikor a vészkijárati ajtón betört a valóság, és a forró húzat feléjük szívta az akkor már lángoló hátsó blokk felől az izzó, perzselő levegőt, hirtelen úgy érezték, mintha egy erdőtűz rémisztő, sistergő rohamat támadt volna rájuk. Shatilovot megcsapta a forró levegő, hátrahőkölt, de aztán óvatosan kinézett az ajtórésen. Először balra, ahonnan a hő érkezett, és ahonnan meglátta, hogy a gép farka letörött. Valahol elvesztették, aztán a csonk belefúrta magát a lapos, sík terület homokos, kavicsos talajába. Jobbra, ahonnan pörögve ide csúsztak, felszántott árkot látott. Ívet rajzoltak a tág tér semmiébe. Teleszórták gépdarabokkal, szikrázó, sercegő, izzó törmelékkel. Elinnen, minél messzebb, ez volt az ösztönszerű első gondolata. Úgyhogy már ugrott is. A megbillent, kifordult géptest közben épp összeroskadt alattuk, fél métert zuhantak. A láng szörnyetek kicsit megint feléjük harapta magát. Kezdte maga alá gyűrni a sárga csúszda gumit is, a forróság felolvasztott, ellágyított, folyékonnyá tett itt mindent. Levegőt, gumit, fémet, embert, idegsejteket. Shatilov magával rántotta a felnyögő orosz elnököt, vasmarokkal szorította, mentette, vitte, tette a dolgát, nem érdekelte semmi más. Amikor földet értek, amikor bekoszolódott az eddig patyolat tiszta öltöny, a cipő és a hófehér ing, amikor a derekába nyomódott egy kődarab, akkor a robusztus orosz rá se hederített a fájdalomra, súlyra, melegre, akadályra, semmire. Csak felnyalábolta az iháló súlyt, és vonszolta tovább Oroszország mindenható elnökét, ezt a nyögdicsélő, fújtató, görcsösen belé kapaszkodó lényt, aki biztos ugyanúgy hallja már, mint ő, hogy egyelőre hiába távolodnak a tűz, a lángok, a recsegő vész könyörtelenül jön utánuk egyre erősebb. Mohon falja fel a hátuk mögött a roncsot, hatalmas robbajjal harap újabb és újabb falatokat a vasból, nem áll meg, belekap a koncba, a zsákmányába, mert ez már az ő prédája, el fogja mindjárt nyelni. De Shatilov csak ment, ment és ment, egyre távolabb, amíg és ahogy bírt. Hallotta a robajlást, a durrogást, a robbanó láncreakciót. De aztán enyhülni kezdett a forróság. Egy perc múlva már alig érezte a meleget, mert elég messze jutott, és akkor végre megállt, mert nem bírta tovább. Legalább 200 métert vonszolta magával a zsákot, Vlagyimir Putyin alélt csomagját. De még mindig szorította, nem engedte el, óvatosan huppant levele, térdre ereszkedett, aztán ő maga is elterült. Kiengedett a szorítás, hagyta, hogy az elnök elguruljon mellőle. Kifújta a levegőt, aztán felkönyökölt és visszanézett oda, ahonnan jöttek. A többiek lemaradva, de érkeztek. Összesen négyen. Senki mást nem látott. A gép lángokban állt, aki eddig nem szállt ki belőle, az már nem is fog. De ők hatan, már elég messze voltak. Putyin koszos, fekete öltönyben feküdt a hátán, és az eget bámulta. Felhúzta a térdét, ez volt az első önálló mozdulata. Összecsukta a kezét és nézte az eget. Kék volt és üres. Az Altaj mögé bujó nap és a kőhegyek sárgás szürkesége finoman tükröződött a hatalmas, kék levegőburkon. Az égnek csillogó, azurkék színe volt. Milyen szép, szólalt meg csendben Oroszország elnöke.